A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 77. epizódjában miről beszélgethetnénk, mint a mesevilágról, a 77 magyar verses meséről, illetve a költészet napjáról, hiszen ez a költészet napja előtti epizódunk. Vendégem Varró Dániel, akivel Túl a Maszat hegyen 2 című kötetéről fogunk beszélgetni, és az epizód elején pedig megpróbálok 20 indokot felsorolni, hogy miért érdemes gyerekeknek verseket olvasni, vagy verseket adni a kezükbe, és az epizód végén is fogok ajánlani 5 verses kötetet, amelyek gyermekeknek íródnak, de felnőttek is forgathatják, és 10 verses kötetet, amelyeknek címzetjei felnőttek, de gyerekek is belenézhetnek. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Reál beállítottság barátaim vagy üzletember ismerőseim gyakran kérdezik tőlem ugyanazt, miért kell verseket olvasni, főleg miért kell a gyerekeknek annyit, miért nem valami hasznosabbal foglalkoznak az iskolában, olyasmivel, amit később majd a munkájuk során is használni tudnak. A versek pontosan ilyenek, szoktam válaszolni, hiszen amióta emberi civilizáció létezik, nem találták fel hatékonyabb eszközét az érzelmi tapasztalatok társadalmi szintű átadásának, mint az irodalom, ezen belül pedig a költészet, a vers. Az elmúlt néhány tízezer évben az ember rengeteg módszert kipróbált, hogyan tudja csökkenteni az ismeretlen világ megismerésének kockázatait. Családot, majd törzset és társadalmi szervezetet alapított, hogy megossza a kockázatokat, eszközöket fejlesztett, hogy meg tudja védeni magát és ki tudja pótolni fizikai hiányosságait. És kitalált magának egy szimulációs technikát is, aminek segítségével úgy tudja megismerni a világot, azaz úgy képes szembenézni az ismeretlennel, hogy lényegében semmit sem kell kockáztatnia. Ezt a szimulációs technikát ma úgy hívjuk, hogy irodalom vagy költészet. Az életünket leginkább befolyásoló érzelmi alapszituációkra többnyire a szüleink készítenek fel, de ezután rögtön a művészetek következnek, főként az irodalom. Születés, betegség, barátság, harag, szerelem, szakítás, magány, halál, harc, közösségi konfliktusok. Ezek életünk legfontosabb érzelmi szituációi, többségükkel előbb vagy utóbb találkozunk. Ha egy vers olvasása közben már megismertük őket, a való életben is felkészültebben fogadjuk a legszélsőségesebb érzelmi szituációt is. A vers a legnagyobb érzelmi stressz helyzetekben vakcinaként működik. A legyengített érzelmi emlékek segítenek, hogy minél előbb fel tudjuk dolgozni a sokkot, és képesek legyünk tovább lépni. Az irodalom egyik legfontosabb funkciója pontosan ez, több milliárd ember, több ezer generáció érzelmi tapasztalatainak átadása. Következő néhány percben 20 okot fogok felsorolni, miért érdemes verset olvasni gyerekeknek. 2 ezek közül részletesebben is kifejtek az elején. Az egyik az a ritmussal van kapcsolatban. A vers nem csak a mondatokba, költői képekbe sűrített érzelmi tapasztalat miatt működik generációkat összekötő kapocsként, képes arra is, hogy az emberi civilizáció előtti tapasztalatokat előhívja. A költészet ugyanis nem csupán szöveg, hanem ritmus is. A ritmus élvezete a beszédnél sokkal ősibb evolúciós örökség, régebbi magánál az emberi létnél is. Amikor egy kisgyerek azt hallja, hogy futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó, nem kell tudnia, ki az a haragosi, nem kell ismernie a diridongó retyerútja vagy a fakutya szó értelmét sem, mégis fel fog nevetni. A kisgyerekek, ideértve a csecsemőket is, lehet, hogy nem értik a szavakat, vagy az egyes szavak mögötti igazi értelmet, de érzik a ritmust, kíváncsiak, mit jelentenek a hangok, és ösztönösen utánozzák a versmondót. Aki látott már verset skandáló kisgyereket, aki bólogatva, hajlongva mozog a szavalás közben, az pontosan tudja, hogy a vers ritmusa nem csak a fülünkre hat, de a legtermészetesebb módon kínálja a mozgásos, kinesztetikus tanulás lehetőségét is. Költőjén fogalmazva nem csak a szívet és a lelket mozgatja meg, hanem az egész testet. És mindeközben az sem gond, ha itt-ott nem emlékszünk pontosan a szövegre, vagy nem is értjük. Tudományos tény, hogy a ritmusnak és a ritmus felismerésének evolúciós szerepe van, enélkül nem csak a nyelv, hanem a zene és a matematika elsajátítására sem lennénk képesek. Talán furcsa, de igaz, azok a gyerekek, akiknek sokszor volt része egy-egy vers ritmusának élvezetében, azoknak sokkal könnyebb megbirkózniuk a matematika elsajátításával is. A következő is ehhez kapcsolódik, a hangzó vers az agy egyedülálló stimulálását jelenti. A vers 5000 évig sokkal inkább volt hangzó szöveg, szöveg, mint olvasásra szánt leírt sorok összessége, csak az elmúlt 500 évben vált általánossá, hogy igazi versnek azt tekintjük, ami fehér papírról olvasható. De ez inkább egy társadalmi norma, nem a költészet lényegét érinti. A mondott, vagy akár az énekelt vers teljesen másként hat, mint az olvasott szöveg. Nagyon gyorsan képesek vagyunk megjegyezni egy csak párszor hallott dal szöveget, még úgy is, hogy a nem érthető részeket automatikusan kitöltjük más szavakkal, akár valami halandzsával. A dallam, a ritmus és a forma segítenek a szöveg elsajátításában, sőt, újraírhatóvá teszik azt. Ma már többnyire csak annyit őrzünk ebből, hogy hamar megtapasztaljuk, dallamra vagy ritmusba lényegében minden gyerek tud, de ami fontosabb, mer verset írni. Minden bizonnyal a ritmussal és a hangzó költészet hagyományos befogadásával áll összefüggésben, hogy a versek nem annyira a prózairodalomhoz, hanem a zenéhez hasonlóan hatnak az agyra. Az Exeteri Egyetem kutatói néhány éve tudományos szemszögből is megvizsgálták a versek működési mechanizmusát. A kutatók mágneses rezonancia képalkotását, valamiféle MRI kísérletet végeztek, a kísérletben résztvevő embereknek verseket kellett olvasni, és a tudósok megpróbálták azonosítani, hogy az agyuk mely területei aktiválódnak. Azt találták, hogy a vers ugyan folyamatosan stimulálja az agy azon részét, amelyet általában olvasási területként jellemeznek, de az erőteljesebb érzelmi hatásoknál az agynak az a régiója dolgozik jobban, amely a zenére is reagál. Azaz a vers nem csak az értelmünkre hat, nem kizárólag, és nem is elsősorban a szöveg átgondolásából és végső soron a megértéséből származik a befogadó öröme. A költői élvezetek legszigorúbb és legelső része nem hosszadalmas elemzésekből származik, hanem valamiféle zsigeri hatásból, a költői képek közvetítette érzelmi tapasztalatok kibontásából, a ritmus és a dallam felismeréséből. A kísérlet azt mutatja, hogy a költészet értelme nem elsősorban a szonát rím képletének megértéséből áll, vagy arról, hogy dolgozatot tudjunk írni abból, hogy mire gondolt a költő. A vers mindenek előtt az érzelem kifejeződése is abban segít, hogy képesek legyünk megérteni, rendszerezni és másoknak átadni az érzelmeinknek. És akkor immár sokkal rövidebben a többi 18 tudományosan alátámasztottok, miért érdemes verset olvasni gyerekeknek. 3. A nyelvi fejlődés. A versek gazdag szókincset és változatos mondatszerkezetet ismertetnek meg a gyerekekkel, ami segíti a nyelv elsajátítást és a nyelvi fejlődést. 4. Fonológiai tudatosság. A versek ritmusa és rímképletei segítik a gyermekek fonéma tudatosságának fejlődését, ami elengedhetetlen az olvasás tanulásához, és segíti az olvasási nehézségek, diszlexia, diszgráfia leküzdését is. 5. Multiszenzoros élmény. A versek hangos olvasása több érzékszervet is igénybe vesz, ami fokozza a gyerekek tanulási élményét. 6. Kognitív fejlődés. A versekkel való foglalkozás ösztönzi a kritikai gondolkodás készségét, mivel a gyerekek értelmezik a jelentéseket, elemzik a nyelvet és kapcsolatokat teremtenek. 7. Érzelmi kifejezés. A versek gyakran komplex érzelmeket és tapasztalatokat tárnak fel, így a gyerekek számára biztonságos lehetőségeket nyújtanak érzelmei kifejezésére és megértésére. 8. Empátia fejlesztése. Az irodalom a más valaki bőrébe bújás képessége, a versekben beszélő narrátor érzéseit a verset hallgató gyerek legyengített formában, de átérzi. Mindez elősegíti a gyerekek érzelmi intelligenciájának és empátiájának erősödését. 9. Önismeret. Az empátia fejlesztése saját magunk irányába is működik, a költészet fokozza az önreflexió képességét, önismeretre vezet. 10. Kreativitás. A költészet serkenti a képzeletet, arra ösztönözve a gyerekeket, hogy gondolkodjanak a kereteken kívül és új kérdéseket tegyenek fel. 11. Ezzel összefügg a kritikai gondolkodás. A költői eszközök, például a metafora, a szimbólumok és a képi ábrázolás értelmezése elősegíti a gyerekek kritikai gondolkodását. 12. Fókuszált figyelem. A költészet fejleszti a koncentrált gondolkodást, képes fókuszált figyelmet teremteni. 13. Memóriafejlesztés. A versek memorizálása és szavalása fejlesztheti a gyerekek memóriakészségét, mivel a versek ritmusa és szerkezete segít a szöveges tartalom megjegyzésében. 14. A kulturális tudatosság fejlesztése. A különböző szerzőkkel és költői hagyományokkal való találkozás megismerteti a gyerekeket a különböző kultúrákkal, elősegítve az empátiát és a megértést. 15. Stressz csökkentés. A versekkel való foglalkozás megnyugtató és nyugtató hatású lehet, segítve a gyerekeket a relaxációban és a stressz kezelésében. 16. Figyelem és összpontosítás. A versek szerkezetének és jelentésének elemzése koncentrációt igényel, ami idővel javíthatja a gyerekek figyelmét. 17 szókincs. A versek olvasásával, memorizálásával, naponta sok-sok szóval bővíthető a gyerek szókincse, ráadásul mondjuk Vörös Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes szavaival. 18 kommunikációs készségek. A versek fejlesztik a gyerekek nyelvi és kommunikációs készségeit, nem csak a szókincs részévé válnak, hanem a gördüléke nyelvi kifejezésnek is. Gondoljunk például a felelgetős versekre. 19. Szülő-gyerek kapcsolat. A versek megosztása a gyerekekkel lehetőséget nyújt a szülők és gyerekeik közti kötődésre és minőségi időtöltésre. Néhány a család összes tagja által ismert vers közös játékok alapja is lehet, és végül 20. Örömforrás. A költészet, a vers, az irodalom, örömforrás is, talán ez a legfontosabb. Könyvemberünk Varró Dániel. Ez a Buksó 77. epizódja, ami egy misztikus szám, és ráadásul a költészet napja előtti epizódunk, úgyhogy nem is beszélhetnénk másról, mint versekről, gyerekeknek való versekről, és aktualitása a mai adásnak az pedig az, hogy megjelent tavaly Varró Dániel Túl a Maszathegyen című könyvének a második része. Majd bele is mondjuk, hogy ez a cím, hogy Túl a Maszathegyen 2, vagy ez a Túl a Maszathegyennek a második kötete. A jelenkornál jelent meg tavaly ősszel, tehát most már mondhatjuk, hogy benne van a korban, ez már sok kezében járt, egy olvasott könyv. Szóval mi a címe?
Az a címe, hogy Túl a Maszathegyen 2. Én erre nagyon büszke vagyok, szerintem ez nagyon jó cím, és kellett igazából küzdenem, tehát próbáltak lebeszélni róla a kiadóban, és biztos igazuk volt bizonyos szempontból, hogy ez nem olyan szerencsés, de mivel hát én mindenképpen ilyen folytatásszerű folytatást szerettem volna írni, vagy hát így ez volt, ami úgy érdekelt benne, ezért úgy ragaszkodtam hozzá, és megvédtem, még a pontot is levetettem a végéről, mert hogy ezt állítólag úgy szokták írni, hogy a kettes után kell egy pont, de hát így hát az ilyen filmeknél, meg ilyen klasszikus folytatásoknál az szokott lenni, nem, hogy keresztapa 2, keresztapa 3,
egyébként ennek könyvkereskedelmi szempontból van egy érdekes hatása, nekem is volt egy olyan könyvemnek 2 volt a címe, és abból az lett, hogy megijednek egy kicsit az emberek, hogy akkor ajándékba vajon hogy adjanak egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy 2, hiszen nem tudják, hogy megvan az 1, így aztán megveszik az 1-est is. Úgyhogy szerintem egyáltalán nem rossz választás, már csak azért sem, mert megmondja, hogy mire számítsunk, hogy ez valaminek a folytatása lesz. De majd mielőtt ebbe belemegyünk, hogy mennyire folytatása ez az első Maszathegynek, mivel ez a költészet napja előtti beszélgetés, azt kérdezném tőled, úgyis, mint gyakorló költőtől, hogy te számon tartod ezt, hogy van ilyen, hogy költészet napja. Szóval ez a féle szakmai nap, mint nem tudom, olyan tűzoltóknak van a Flórián nap, vagy inkább ez egy feladatokkal teli dátum, vagy még az se.
De hát olyan szempontból nehéz nem észrevenni, hogy akkor nagyon sok meghívást szoktam olyankor kapni, tehát mindig előtte, utána az inkább ilyen egy-két hét szokott lenni a költészet napja, igen, sok erre megyek, de én amúgy azt gondolom, hogy tök jó, hogy vannak ilyen dolgok, mert akkor hát ilyen okosakat tudok mondani, hogy akkor úgy jobban odafordul a figyelem, és akkor az egy jó alkalom arra, hogy nem tudom, minél több költőt lehessen találkozni, meg kicsit lehessen figyelni a versekre, szóval én azt gondolom, hogy az klassz, hogy ez van.
25 éve vagy a közönség szempontjából a pályán, a Bögre az úr az ugye 99-es, és magam is megdöbbentem, mert nekem olyan egészen friss emlékeim vannak róla, de hát ez az én ajlott korommal kapcsolatos, de akkor is ez már egy tekintélyes pálya, szóval Petőfi Sándornak éppen egy évvel volt több az egész életem, mint neked a költői pályád. Miben változtál te a legtöbbet? Költőként is, meg magánemberként is.
Őszintén szóval ezt így nem is számoltam ki, de teljesen igazad van, hogy 25, és az nagyon sok. Költőként pont amikor ezt a Maszathegy folytatását írtam, akkor azért szembesültem azzal, hogy mondjuk ugyanazon a hangon nem biztos, hogy tudnám folytatni, vagy nem lenne hiteles, tehát hogy kicsit olyan volt, amikor így az első könyvet így újra olvasgattam, mint egy ilyen találkozás egy fiatal emberrel, tehát hogy akkor mennyire gondtalan voltam, és bohó, és nem tudom, könnyűkezű, és akkor az olyan feltűnő volt nekem, hogy akkor ehhez képest már mennyire pácsisabb vagyok, meg más dolgok érdekelnek, meg kevésbé is tudok ugyanolyan, nem tudom, fiatalos és játékos lenni, meg kevésbé is izgat, tehát biztos, hogy van egy kicsit, tehát biztos, hogy megbácsisodtam, hát ez költőként is, meg nem költőként is. Az az érdekes, hogy viszonylag kevés látszik ez talán kívülről, vagy legalábbis a visszajelzésekből az szokott.
Én olvasóként nem találtam ilyen típusú hangvételbeli különbséget, de majd nem mondom, hogy mit láttam.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, és igazából nagyon csodálkozom ezen, de igen, és hát amúgy nyilván főleg Tehát a leglátványosabban az változott, hogy ilyen családapa lettem azóta, meg ilyen, nem tudom, családfenntartó, tehát hogy más mint milyen 21-22 évesen, amikor elkezdtem, most mához képest egy ilyen bácsi vagyok.
Én arra emlékszem, hogy te amikor 21 éves korodban először feltűntél, ugye most ebből kiszámolhatják a nézők, hallgatók, most 46 vagy, tehát egy nem is félig meddig, hanem teljesen csoda gyerekként üdvözöltek, még akkor is, ha már egy fiatal ember voltál, és hogyha megnézem csak az elmúlt 5-6 évnek a visszhangját a verseitről. De most is azért nagyjából egyöntetű elismerés fogadja, de azért jóval szűkösebb ez a kritikai visszhang. Ez természetes, vagy mi lehet ennek az oka, hogy elmúlt a ifjúságodnak a hamva, vagy pedig egyáltalán a költészettel kapcsolatban szűnt meg az a felfokozottabb várakozás, ami még egy negyed század azért volt.
Nem állítom, hogy erre van olyan nagyon nagy rálátásom, de szerintem a másodikba is lehet, hogy van egy kis igazság. Szerintem az ilyen tehát tényleg túlzó volt, és engem nagyon meglepett, és kellemetlenül is éreztem magam sok szempontból attól, hogy tényleg az első könyvemnek ilyen nagyon, nem tudom, komoly visszhangja volt, és akkor nagyon sokan nagyon sok mindent vártak tőlem, és már én akkor is úgy éreztem, hogy ez olyan nagyon, nagyon nincsen bennem, és szerintem igen, egyszerűen ez van, hogy én szerintem nagyon hasonló dolgokat csinálok, mint amikor elkezdtem verseket írni, meg hasonló dolgok érdekelnek, és hát úgy nem tudom, nem mélyült el olyan. Úgy a költészetem, hogy ezt sokan várták volna, engem ez nem is nagyon volt ilyen szándék bennem, meg nyilván eltolódtam így a gyerek versek irányába, ami szerintem mindig is bennem volt, tehát fel szoktam idézni, mert nekem nagyon, nagyon viccesnek találtam, hogy amikor az első könyvem megjelent, akkor volt még egy Irodalom Visszavág nevű folyóirat, és akkor ott viszonylag pozitív kritika jelent meg a Bögre az Úrról az első könyvemről, de azt írták benne, hogy én a posztinfantilizmusnak vagyok az előfutára, tehát, hogy ilyen nagyon gyerekes dolgokat írok, és ez nyilván így van, át is emeltem a Maszathegybe egy-két verset még az első könyvből, amik kifejezetten ilyen gyerekversszerű dolgok voltak akkor is, úgyhogy szerintem én nem sokat változtam, hanem inkább akik beleláttak, vagy úgy vártak volna tőlem dolgokat, azok biztos sokan csalódtak, hogy ez nincsen.
Azért azt el kell mondanom neked, hogy most, ahogy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam összeszedni az otthon levő köteteidet, és nem találtam, mert a lányaimnál vannak, akik annyi idősek, mint nagyjából, mint amennyi te voltál akkor, mikor jelentkeztél, és aztán nagy nehezen ki tudtam könyörögni a Bögre az Úrt, mert hogy az biztosan vigyem vissza. Tehát, hogy ennek van egy kortárs olvasó köre, akik akár negyed századdal ezelőtt is olvashatták volna, és ők ugyanúgy friss versekként olvassák.
Hát ez ezeket. Nagyon örülnék, ha így lenne, mintha hájjal kenegetnénk.
Egyébként, hogyha mondjuk valami nagyon gonosz kánonteremtő most azt mondaná neked, hogy csak egy kötetet szerepelhet a magyar, mit tudom én, magyar verses kötetek könyve polcán valami nagyon fontos helyen, akkor melyiket választanád?
Hát az a kérdés, hogy én a legjobban a Szomjas Troll című könyvemet szeretem, én azt gondolom, hogy az sikerült a legjobban, hát az egyértelműen egy ilyen gyerekkönyv, és ilyen verses mesék vannak benne. Ugye amikor a Maszathegyet írtam, nem voltak gyerekeim, gyerekkönyvnek szántam, de nem biztos, hogy annyira gyerekkönyv, vagy nagyon sok benne az ilyen irodalmi allúzió, meg hogy hexameterben van a csata jelent, amit a gyerekek nem értenek, tehát hogy azt is ugye ezt a joggal mondják sokan, hogy ez nem is biztos, hogy annyira gyerekkönyv. Aztán írtam mindenféle ilyen mondókákat, meg olyasmiket, amiket kifejezetten ilyen gyerekversek, de abban talán kevésbé voltak érdekes dolgok költőileg, és akkor azt gondolom, hogy ebbe a Szomjas Troll című ilyen verses mese gyűjteménybe, vagy nem tudom, ott talán ezt a kettőt jól ötvöztem, és azt tudom, hogy nagyon szeretik a gyerekolvasók, az én gyerekeimnek is az a kedvence, de azért közben mégis tele van ilyen, nem tudom, tehát ugye olyan ilyen kalandjáti kockázat típusú lapozgatós mese, ami közben meg Nibelungizált Alexandrinakba van írva, és valamennyire eposzi is, tehát, hogy, és azt gondolom, hogy ezt úgy sikerült ott ötvözni, hogy nem zavarja a gyerekeket, de a felnőtteknek is élvezetes, szóval arra vagyok a legbüszkébb, az annak örülnék, hogyha...
Ez mindig nagyon izgalmas, amikor egy szerzőtől megkérdezik, hogy melyik a számára legfontosabb film, mert ez legkevésbé az szokott lenni, ami a legismertebb. Tehát, hogy a Bögre az Úrra, a Szívdeszertre is gondoltunk volna, vagy magára a Maszathegyre, és milyen jó, hogy nem ezt választotta, de most a Maszathegyet választottuk, mert hiszen ez jelent meg legutoljára, meg ez a témánk, a Maszathegy 1, akkor innentől mostantól kezdve ezt így kell hívni, vagy az a sima maszat?
Sima maszat. Szerintem szóval hívjuk egynek.
Az egy, az 2003-ban jelent meg, hát az sem most volt. Én akkor voltam fiatal szülő, és úgy emlékszem, hogy talán ez volt az, ha nem is az első, de az első igazán hangos, egyértelmű, szélesebb olvasó tömegek számára, hogy a Vörös, Tamkós Irató, Kányádi, Kormos generáció után most megint van minőségi kortárs költész a gyerekek számára. Te akkor ezt, ennek a jelentőségét átérezted, vagy így tekintettél erre?
Hát nyilván belülről nem. Hát akiket felsoroltál, azokat mind nagyon-nagyon szerettem gyerekkoromban, és hát nyilván tudjuk, hogy milyen okokból, milyen csodálatos volt abban az időben a magyar gyerekirodalom, és aztán én is úgy érzem, hogy aztán volt egy kis ilyen szünet, és aztán nagyon-nagyon szuper, hogy igen, szerintem legalább, igen, körülbelül amikor a Maszatai megjelent, de hát azért már előtte levő egy-két évben is ugye elkezdtek ilyen gyerekkönyvek megjelenni, amiket ilyen jótollú kortárs szerzők írtak, tehát például a Trapitit emlékszem, hogy olvastam, is nagyon-nagyon tetszett, az biztos, hogy előtte volt, a Szuromberek Királyfi C. Ferenctől, amilyen nagyon lelkesedtem, az szerintem valamennyire hatott is, vagy tehát valamiket valószínűleg el is csentem a Maszathegybe, tehát hogy nem hiszem, hogy ez így a Maszathegyel kezdődött volna, de tényleg akkoriban többen elkezdtek írni gyerekeknek, és ez szerencsére azóta is tart, hogy ilyen.
Mert azóta, minthogyha így ennyi év elteltével, minthogyha az is összeállna egy generációvá, miközben nem úgy vagytok generáció, hogy együtt indultatok volna valami iskola nevébe, de valóban az, hogy Tóth Krisztinának, Szabó T. Annának és másoknak, akik egyébként ugyanúgy, mint te, felnőtt költőként jelentkeztek már, hogy felnőtt közönség számára, egyszer csak elkezdtek jönni a jobbnál jobb gyerekkönyvek, de azt hiszem, hogy tényleg az első ilyen hangosabb ágyúszó az a te könyved volt.
Hát örülök, hogyha így van, vagy nem tudom, hogy miért alakult így, de nagyon örülök neki.
Minden esetre akkor nem csak a közönség szerette nagyon, hanem a kritika is nagyon jól fogadta, és akkor beszéltünk róla, hogy ugye ez a könyv, ez a Maszathegy 2, ez önmagában is a kettes szám, az összehasonlításra ösztönöz, a második részek ilyen értelemben mindig kockázatosak, hogy az elsőhez mérik őket. Nem tartottál attól, hogy biztos, hogy ehhez a sikerhez fogják mérni, és az Maszathegy egy fényében fogják akkor olvasni vagy értelmezni?
De eléggé tartottam, és ahogy írtam, egyre jobban. Igen, tehát ez mindenképpen egy ilyen veszélyes vállalkozás volt ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy talán az, hogy eltelt 20 év a kettő között, az lehet, hogy egy előnye, tehát akkor már magában érdekes, hogy lesz egy folytatás, és az, hogy ilyen sok idő telt el a két könyv megjelenése között, amiatt talán így azt gondolom, hogy ez talán kicsit kevésbé van, de igen, és hát tehát amikor így hát igazából régóta szerettem volna írni egy folytatást, csak sokáig azt gondoltam, hogy ez nagyon vicces dolog lesz írni egy folytatást. Azért azt én is tudtam, hogy kevés igazán jó folytatás van, vagy pláne, hogyha mondjuk sikeres egy könyv, vagy egy mese, akkor annak nagyon sokszor ilyen csalódást keltő lehet akár a folytatása, és akkor hát próbáltam erre kicsit rá is játszani, de hát közben egyre inkább úgy észrevettem, hogy ez tényleg nagyon nehéz dolog.
Annál is inkább, mert ugye az egyes Maszathegy az nem csak egy könyv lett végül, hanem egy egész kis birodalom, hogy gondolok arra a Presser zenéjére, a Mácsai felolvasására, színházra, szóval annyi minden történt vele. Talán ez, amennyire megnéztem, ez az elmúlt 20 év legsikeresebb hangos könyve.
Hát ezt nem tudtam, de nagyon, nagyon jogos, mert csodálatos, ahogy a Mácsai.
Szóval, hogy ezt túl lehet szárnyalni, vagy egyáltalán volt olyan ambíciót, hogy ezt túl szárnyald?
Egyáltalán nem volt ilyesmi ambícióm. Az érdekelt, és azt szerintem abban teljesen belebuktam, de attól még én nem bánom. Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy akkor mi az, amit így plusz tud lenni, vagy hát én általában olyat szeretek írni, amiben van valami olyasmi, amit még korábban nem próbáltam, és hát mivel én ilyen költő vagyok alapvetően, ahogy így beszéltünk is róla, ugyan írtam egy-két ilyen verses mesét, de hát semmi érzékem nincsen a prózához, meg a cselekményszövéshez, történetet kitalálni, vagy megírni, igazából nem tudom, hogy
az kell. Az első résznél volt is segítséged.
Ott is volt, igen, és hát az közbe jött, ami szerintem nagyon látszódik is a könyvön, tehát hogy az első, ha valaki olvassa, így az első 3-4 fejezetből nagyon feltűnően nem történik semmi, mert akkor én azt gondoltam, hogy hát lesz ez a főszereplő kisfű, és akkor az majd megy ide-oda, találkozik ezzel, azzal, és aztán nem tudom, végén hazamegy, de hát akkor ugye mondták, hogy kiadó is mondta meg, hát aki így olvasott részleteket, hogy hát ez nem lehet egy gyerekkönyvben megcsinálni, és akkor kell, hogy legyenek valami fordulatok, hogy valakit elrabolnak, kiszabadítanak, meg ilyesmik, és mivel akkor pláne nem volt semmi fogalmam arra, hogy hogy kéne ilyesmit írni, egy történetet, akkor igen, Teslár Ákos prózaíró barátom segített.
És most kitalálni. Volt ilyen?
És hát most volt, igen, Dóka Péter szerkesztette, és akkor őt nagyon sokat zaklattam ezzel, hogy segítsen, de hát ugye az volt, hogy akkor, tehát nem nagyon írtam még olyat, hogy így előre kitaláltam volna, tehát sajnos költőként is úgy szeretek verset írni, hogy amikor elkezdem, akkor még nem feltétlenül tudom, hogy merre megy, hanem úgy nem tudom, bízom abba, hogy így a nyelv kisegít, meg azért szeretem az ilyen formákat, versformákat, rímeket, hogy azok úgy vezetnek, és akkor úgy azt szeretem, ha úgy virágzik, ahogy akar, és akkor valami kijön belőle, de mondjuk egy ilyen hosszú, 200-300 oldalas mesekönyvnél ez nem biztos, hogy jó stratégia, úgyhogy azt gondoltam, hogy most előre jól kitalálom a sztorit, és akkor az milyen jó, hogy lesznek benne ilyen rejtélyek, meg ami az elején van, annak majd később jelentősége lesz, de hát semennyire nem értek ehhez, úgyhogy ebből egyrészt az lett, hogy iszonyatosan túl gondoltam, és ugye ez is 100 oldala hosszabb, mint az első könyv, de igazából a történet közepén vége van, mert már nem lehetett ennél hosszabbra írni, tehát hogy lesz egy túlamaszat, egy ilyen 3, ahol majd folytatódik a történet. Másrészt, amit így előre kitaláltam, illetve a szerkesztő Dóka Péter segített kitalálni, amit így közösen kitaláltunk, és úgy jónak tűnt, írás közben attól hát majdnem mindig eltértem. Tehát, hogy akkor just is mást írtam, mert az már nem volt érdekes, vagy jött valami nyelvi ötlet, amiatt elkanyarodtam, tehát azt hiszem, hogy keveset sikerült megvalósítani ebből, de attól még nagyon érdekes volt nekem meg egy ilyen tanulási folyamat.
Még egy kicsit még a szerzői ambícióid, vagy vízióid érdekelnek abból a szempontból, hogy mi az, ami fontosabb számodra. Például az, hogy Martin Nagy Lajos nagyon-nagyon megdicsérte ezt nem olyan régen.
Nagyon örültem, igen.
Hogy ez van az éjjeli szekrényén, és olvassa, és ez milyen jó. Tehát ez a fontosabb, tehát kvázi a kortárs szakmai elismerés, vagy az, hogy ez nagyon sok gyerekhez eljusson.
Nyilván ideális esetben az a jó, ha mind a kettő van, a gyakorlatban, amiből kevesebb van, az mindig az a fontosabb, tehát, hogy mondjuk a pályám elején nagyon sok ilyen, ahogy mondtad is, akkor nagyon sok ilyen pozitív kritikai visszajelzés volt, meg díjak, meg mindenféle ilyesmi, és akkor nyilván jobban szerettem volna, hogy így az olvasóknak tetszen, aztán most talán az utóbbiból van több, és akkor nagyon örülök minden ilyesminek, amikor így a szakma vagy a kritika, tehát olyan valami pozitív visszajelzés. Igen, tehát azért azt gondolom, azt szeretném ideális esetben, hogy úgy mind a kettő legyen, tehát hogy mindenképpen tetszen a gyerekeknek, ha már gyerekkönyvnek szánom őket, de közben meg szeretném azt, hogy valamennyire érdekes legyen így költőileg, irodalmilag.
A Szomjastrólnál mondtad, hogy akkor voltak igazán kis gyerekeid, mert nekem az jutott eszembe ezt olvasva, hogy amikor az első részt írtad, még nem voltak gyerekeid, most meg már olyan nagyocskák, tehát igazából nem ők az olvasói célcsoportja ennek. Ez egy tudatos döntés, vagy véletlen hozta így, hogy valójában olyan életszakaszban írtad ezeket a hosszú verses meséket, amikor otthon nem volt olvasó?
Hát most ennél igazából ez egy tudatos döntés volt, mert hogy ahogy mondtad, amikor az elsőt írtam, nem voltak gyerekeim, és akkor nem is tudtam, hogy most, tehát úgy elképzeltem egy ilyen gyerekolvasót, de nyilván tudtam, hogy néz ki, tehát így a környezetemben sem nagyon voltak gyerekek, és nagyon-nagyon meglepett engem is, meg hát szerintem másokat is, akik ismerték közben a szöveget, hogy ez így működik gyerekkönyvként, meg sok gyerek szereti, meg ilyen nagy utóélete lett, ahogy mondtad. És most pedig azt gondoltam, hogy már tényleg nagyon sok könyvet írtam, így kifejezetten célzottan a gyerekeimnek, tényleg egy kicsit már megnőttek, ahogy mondod, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha ez az első könyvnél bejött, hogy egyáltalán nem tudtam igazán figyelni arra, hogy ez kinek szól, és hanem csak így magamat próbáltam szórakoztatni, vagy saját magam voltam a célközönség, és ez mégis sok mindenkinek tetszett, akkor most ezt megpróbálom megint, tehát hogy olyan tudatosan.
De most már tudtad, nem? Hogy mi érdekli őket, tehát ez nem változtatott a szövegen?
Egy picit tudtam, és egy picit biztos, hogy változtatott, vagy egy-két ilyen apróságba, vagy nem tudom. Tehát például a legkisebb azért még mindig csak 8 éves, tehát ő még azért nem olyan nagyon nagy. Amikor írtam, akkor elkezdtem írni, akkor még csak ilyen 5-6 éves volt, és akkor az volt, hogy hát így próbáltam neki felolvasni, és akkor 4 sor után megkérdezte, hogy jó, de dínók azért lesznek benne, és mondtam, hogy hát sajnos dínók nem lesznek benne, akkor beletörődött, akkor még 4 sort olvastam, és akkor megkérdezte, hogy de vulkán lesz benne, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy végülis vulkán lehet benne, hogyha már a Maszathegy az egy hegy, akkor kiderült, hogy egy alvó vulkán is. Tehát próbáltam ilyeneket, és igen, biztos, hogy valamennyire érződik, hogy vannak gyerekeim, és vannak olyasmi részek, amiket tudom, hogy őket így szórakoztatja, de azért nem foglalkoztam olyan nagyon sokat azzal, hogy...
De a gyerekolvasók iránti felelősség azért az megjelenik benne a prológusban például, hogy ugye nem vartad el az első részben, hogy bizonyos Emil bácsival az Áristonban mi történik utána, vagy kiszabadul-e a börtönből, vagy sem. És beszéltél arról interjúban, hogy ezt felhívta rá egy kis olvasóval figyelmet, hogy itt még van dolgod.
Ez tényleg így volt, és az a vicces nekem, hogy most nem olyan régen, miután a Masszatékettő megjelent, utána ki is derült, hogy ki ez a kislány, aki persze már nem kislány, tehát tényleg így volt, hogy nem sokkal a megjelenés után odajött hozzám egy kislány az anyukájával, akik már olvasták a könyvet, és akkor kérdezte a kislány ilyen szomorúan tőlem, hogy mi lett Emil bácsi sorsa, és akkor jutott eszembe, hogy ez az Emil bácsi nevű szereplő, ez ott maradt a főgonosz King kamrájában, és elfelejtettem ezt a szálat elvarni, és akkor őt úgy próbáltam megnyugtatni, és mondtam, hogy majd persze ki fog szabadulni Emil bácsi, de akkor hát igazából már tényleg akkor valamennyire elhatároztam, hogy egyszer egy folytatást írok, ami ezzel kezdődik, úgyhogy ez tényleg ekkor az a túlamaszat egyen kettő, ez Emil bácsi kiszabadulásával kezdődik, és akkor így felbukkant ez a kislány, aki ráadásul irodalommal foglalkozik, nagyon örültem neki, és nagyon helyes, és úgy emlékszik vissza ő is, hogy őt nagyon megnyugtattam, és örült neki, hogy mondtam, hogy nem lesz baj Emil bácsinak, tehát tényleg van ez, és valószínűleg egy kicsit jobban figyeltem ilyesmire ebben a könyvben.
Mondtad az előbb, hogy ez egy kicsit ilyen találkozás a fiatalemberrel pillanat volt, amikor elolvastad újra az akkori szöveget. Nekem az tűnt fel, nem annyira az, hogy megváltozott volna a hangnemed, hanem az, hogy sokkal nehezebb ez az út, amit ott a mesehősök megtesznek. Tehát, hogy nehezebben lehet megtalálni a titkos utat a maszatvilágba. Ez már a felnőtt Varró Dániel tapasztalata?
Hát biztos, és egyébként egy kicsit szégyellem is magam ettől, hogy így ezt így a saját ilyen életközepi válságomat így rátettem szegény főszereplő kisfiúra, aki ebbe 10 éves, de azért az is benne van, hogy ahogy mondtad, nagyobbak a gyerekeim, de hát amikor elkezdtem írni, akkor igen, tehát akkor ilyen 10-10 év körüli volt a legnagyobb kisfiam, most a középső 11, és hogy azért van ez a kiskamaszkor, amit úgy szülőként is láttam, és azért ez egy, tehát úgy éreztem, hogy ez kicsit párhuzamos azzal, ami úgy nekem is volt így, vagy van így alanyilag, tehát hogy van ez a, amit bele is írt, ez sok mindent, tehát sok mindent szoktam felhasználni ilyen igazi dolgokból, amik történnek, és ez, ami az elején bele is írtam, hogy a főszereplő kisfiú az, hát ugye még hisz a fogtündérbe, és beteszi, de már nem szól a szüleinek, ha kiesik egy foga, és akkor beteszi a fogát a párnája alá, és akkor csodálkozik, hogy miért nem viszi el a fogtündér. Tehát hogy ez például volt ilyesmi tényleg megtörtént a kisfiammal, és akkor én ezt nagyon ilyen a cukinak, meg közben meg kicsit ilyen, hát ilyen szívmelengetőnek találtam, hogy egyrészt már ő ilyen nagyon nagy fiú, meg nagyon menő, de közben azért még úgy hisz ebbe, és nagyon rosszul esik neki, hogy nem viszi el a fogtündér a fogát, tehát hogy van ez, hogy valahogy így.
Szóval tényleg nehezebb átmenni a mesébe.
Sokkal nehezebb átmenni, de közben még azért van ez az igény.
Az is eszembe jutott, hogy akik, és ez tulajdonképpen ennek a kislány olvasónak a történetével ezt erősíted meg, hogy azok is veszik most majd ezt a könyvet, vagy már megvették, akik ennek az első részből még a szüleik meséltek. Tehát, hogy ennek van valamiféle generációs íve is, és ennek kapcsán elolvastam az eddig megjelent kritikákat nagyjából, és Hansági Ágnes az Ésben felvetette azt, hogy ő attól tart, hogy az új olvasók egy része kevésbé fogja érteni az intertextuális utalásokat, már hogy amiket ott beidéztél egyéb versekből, művekből, mint a 20 évvel ezelőttiek, például, hogy nem fogják tudni, sok példát felsorolva, ezt jegyeztem meg, hogy kire utal Turgenev a Burgonya. Te mit gondolsz erről, hogy ez tényleg így van?
Biztos, hogy van ilyen, mondjuk szerintem semmi jelentősége nincs, hogy tudják-e, hogy Turgenev a Burgonya az egy orosz író nevét viseli, mert például az viccesnek szokták találni a gyerekek, mert jól hangzik, tehát abba bízom, hogy meg amennyi tapasztalatom van, általában nem szokta zavarni a gyerekeket, hogy nem ért tenek dolgokat, illetve remélem, hogy akkor is marad nekik annyi, hogy még szórakoztató legyen a szülők, meg esetleg, hogyha ők vannak ennyire műveltek, akkor nekik ez azt adhat egy kis plusz, de biztos, hogy van ilyesmi, tehát, hogy engem például sok helyre hívnak, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy az én első művem, amit 6. koromban írtam, az egy Nyuszika című elbeszélő költemény volt, és akkor annak megírtam aztán a folytatásait, a Nyuszika szerelmét és a Nyuszika estét, ami tényleg így volt, és akkor emlékszem, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ezen általában nevettek a gyerekek, és most meg már nem szokták feltétlenül tudni, hogy ez Arany János is írt.
Mert nekem az az érzésem, hogy ebben még több az irodalmi utalás, vagy legalábbis, vagy én vagyok más olvasó már, de csak a mottókban rengeteg alakját megidézed a magyar költészetnek, tehát Adi Babics, és kevésbé ismertek is szerepelnek. Az egy baj, hogyha ezt az olvasó nem tudja dekódolni?
Én nem gondolom, hogy baj lenne, és bízom benne, hogy attól még ez ad ilyen ízeket, meg hogy az is jó lehet talán, hogyha mondjuk a gyerekek olvassák tényleg, és aztán később találkoznak ezekkel, akkor
ez lehet egy ilyen rácsodálkozás. Reményik Sándor, és akkor ha találkozik a nevével, akkor...
Szerintem van ez így fordítva. Azt szokott eszembe jutni, hogy én például nagyon szerettem József Attilát, már ilyen, nem tudom, 14-15 éves koromban olvastam rengeteg József Attilát, meg Radnótit, és aztán később nagyon megszerettem Kosztolányit, és nagyon érdekes volt nekem, hogy mennyi olyan dolgot olvastam Kosztolányinál, amire szerintem így utalnak, vagy akár így konkrétan megidézik József Attila versek.
József Attila írt Kosztolányi verseket is.
Akár így is lehet mondani, igen.
De közben vannak a nem a nevekkel, hanem a tartalomban vannak egészen jól, és talán kis olvasók számára is dekódolható utalások, már nem a legfiatalabbak, hanem akik már iskolába görbítették a hátukat, mert azért a családi kör, a János Vitéz parafrázisa ott van, tehát direkt ismertebb olvasmányokat kerestél, hogy ezek a kisiskolás olvasók ezt fölismerjék?
Hát ha nem is kifejezetten célzottan a kisiskolásoknak, de igen, azért az arra szoktam törekedni, vagy azt gondolom, hogy akkor működnek azért igazán jól ezek a, nem tudom, intertextusok, vagy hogy kell nagyon okosan mondani, hogyha azért lehet feltételezni, hogy minél többen valamennyire ismerik az eredetit, tehát hogy igen, tehát például ez a János Vitézes átirat, azon a legkisebb kisfiam is nevetgélt, mert már ismerte
nekem is
a János
volt az egyik kedvenc részem. Ugye Anyegin strófában van írva, miként ez az előzőben is volt. Olvasóként arra vagyok kíváncsi, hogy ez kedvez a történetmesélésnek, hiszen ez tényleg a verses regénynek az egyik alapformája, vagy inkább az történik, amire céloztál, hogy el is viszi a történetet ez a nagyon szigorú formai kényszer.
Nekem mindig inkább segíteni szokott, és én nagyon szerelmes vagyok az Anyegin strófába, tehát szerintem az egy nagyon-nagyon csodálatosan jól kitalált és nagyon jól működő forma, annyira, tehát hogy egy ilyen nagy levegővétel minden verszak, nekem szerintem nagyon alkalmas.
Annak idején majdnem, hogy egyszerre fedeztétek fel Térei Jánossal, aki ugye az első jelentősebb műve, a Paulus az ebbe volt.
Igen, nekem ez nagyon érdekes, és ilyen gyakran van. Nekem úgy jött az Anyegin strófa, hogy gondolkodtam, hogy milyen formába írjam a Maszathegyet, előbb voltak meg a betétversek, prózaíró nem vagyok, meg az úgy nem is ment, és akkor hát én akkor egyetemista voltam, magyar szakos, és el kellett olvasni romantika vizsgára az Anyegint, ami nekem kimaradt a középiskolában, ahol azt hiszem kötelező volt, tehát ezt szégyellem, és hát akkor így nagyon-nagyon megtetszett, hogy ez mennyire csodálatos, és akkor azt gondoltam, milyen jó vicc lenne ebbe írni egy ilyen verses meseregényt, és már amikor elkezdtem írni, meg volt szerintem egy fejezet, akkor olvastam talán a Jelenkorban, vagy valamelyik folyóiratban egy részletet a Paulusból, és nagyon-nagyon elcsodálkoztam ezen, hogy így egyszerre valaki más is elkezd írni, ráadásul a Térei ugyanebben a formában, mert előtte tudtommal senki nem írt magyarul Anyegin strófát. Hiába volt nagyon nagy hatása még a Bérczy Károly Anyegin fordításának, és akkor ugye jelentek.
Na, biztos írta, volt a 19. században, de...
De nem írtak Anyegin. Tehát én úgy elég utána mentem, meg engem nagyon érdekel a versesegény műfaj, és hát ilyen kicsit hasonlókat, de ilyen sokkal egyszerűbb, megmutatottabb, rövidebb. Hát
egyszerűbb.
Igen, az mondjuk az ilyen ottava rímában, hogyha ilyenek érdekelnek, de például a Gyulai Pálnak van egy Romhány című, egyébként azt mondjuk hasonlít, de azt hiszem csak ilyen 8 vagy 10 soros, és nem csinálja meg az egészet. Tehát szerintem egyszerűen túl nehéz forma.
Ilyenkor otthon is Anyegin strófában beszél.
Hát ha nem is beszélek Anyegin strófában, mert azért az nehéz így rögtönözni, de hát gyakrabban jutnak eszembe rímek, ez biztos, hogy van.
Ugye tényleg Puskin ennek a legismertebb, meg talán a legnagyobb hatású képviselője, és nem csak ebben, hanem abban, hogy a bőbeszédűség, vagy a fecsegés, ahogy írod, az Puskin, vagy akár Byron óta hozzátartozik a verses regényhez. Nekem néha úgy tűnik, olvasóként, hogy neked ez nem egy játékos üres járat, vagy nem a rímkényszer okozta szertelenség, hanem tulajdonképpen a lényeg maga. Ezt jól érzem?
Ezt teljesen jól érzed, igen. Én ezt szeretem a legjobban ebben a formában, és azt gondolom, hogy ugye a gyerekeket szoktak kicsit bosszantani, hogy miért nem a történet jön, és miért van már megint egy fecsegés, de közben szerintem ez ilyen feszültségkeltésnek is jó, hogy amikor történne valami izgalmas, akkor valami hülyeségekről elkezd fecsegni a narrátor.
Ugye van benne egy zsiráfmadár, ami nekem nagyon tetszett, és persze két dolog jutott róla eszembe, és csak akkor már itt vagy, akkor megkérdezem, hogy ennek van-e bármi alapja. Egyrészt eszembe jutott a János Vitéz griffmadara, a másik pedig a Lewis Carrollnak a gruffacsorja, amit persze angolul nem így hívnak, hanem Jabberwocky vagy valami
igen,
ilyesmi.
Igen.
Szóval jól érzem, hogy mind a kettő szerző ott van az inspirációit között?
Persze, nagyon, ezt nagyon jól érzed. Hát főleg igen, ez az angol nonsense költészet, Lewis Carroll, meg Edward Lear, a más másik ugye nonsense költészet atya, aki ugye limerikeket írt rengeteget, meg ilyen nonsense dalokat, hát az nagyon-nagyon erősen hatott rám, és sokat fordítottam is tőlük, és hát az első Maszathegybe, és az egész Badarország, azonnal jön ugye a Kosztolányi fordított először ilyen angol nonsense verseket, és ő ezeket angol badar verseknek nevezte, tehát onnan jön ez a badar szó is, és hát nagyon sok, hát ebbe kevesebb van, ebben a másodikban, de az elsőben sok ilyen betétvers is teljesen ilyen Edward Leary vagy Lewis Carrollhoz stílusában igen, íródott versek.
Még nyilván a Peter Pan is eszembe jut, annál sikem, mert ugye van egy bizonyos Hook kapitány, akit máshogy írják a nevét. Igen. Csak hogy van egy olyan korkép is, ugye, hogy Peter Panizmus, ami a felnőni képtelen felnőtteknek a leírására használnak. Mikortól baj, és meddig jó, ha megőrzünk valamit a gyerekségünkből?
Hát attól függ, milyen szempontból, ez nagyon jogos kérdés, meg nekem nagyon az elevenemre tapint, mert ezzel kicsit küzdök, meg pont amikor írtam ezt a könyvet, akkor eléggé küzdöttem ezzel, hogy egyrészt azért nekem költőileg legalábbis eléggé ez a védjegyem, hogy ilyen könnyed játékos, nem tudom, gyerekes, amiket írok, és közben meg már talán egyre kevésbé vagyok gyerekes, de hát ilyeneket szeretek olvasni és megírni is, tehát hogy ez nem egyre kevésbé jön belülről. Az életben meg azért valószínűleg még mindig egy kicsit túl infantilis és gyerekes vagyok, ami bizonyos helyzetekben, mondjuk egy ilyen interjú helyzetben akár, vagy nem feltétlenül előnyös, úgyhogy igen, nyilván előnye meg hátránya is van, mondjuk akár a gyereknevelésben is van, amikor előnyös, de azért van, amikor meg szigorú apukának kéne lenni, és akkor nem biztos, hogy jó.
Nekem az jut eszembe, hogy a derűs, mindig jókedvel író költőket, a kritika, meg az irodalomtörténet is aztán hajlamos a tragikus hangú pályatársak mögé sorolni. Meg ugye a költők fényképei is az irodalomtörténetben mindig szomorú embereket ábrázolnak. Szóval, hogy ez számodra egy probléma, vagy egyáltalán viszonyulsz ehhez valahogy?
Hát ez érdekel engem, és hát főleg igen, pályám kezdetén ez nekem ilyen nagy kérdés volt, mert ezt is el szoktam mesélni, de nekem ez ilyen meghatározó volt, hogy a középiskolai magyar tanárom, akinek mutattam először a verseimet, ő is például nagyon ezt hangsúlyozta, hogy a költőnek sokat kell szenvedni, a pokoljárás nagyon fontos egy költőnek, mindig reménytelenül kell szerelmesnek lenni, ő Pilinszkit szerette, nagyon ilyen Pilinszki verseket olvastatott velem, meg ilyesmit, és hogy akkor én ezt nagyon hamar, mint hogy kipróbáltam, úgy nagyon hamar rájöttem, hát főleg ilyen 14-15 éves koromban, hogy én nem vagyok elég ilyen szenvedős alkat, illetve még az is volt, hogy nyilván volt, amikor szomorú voltam, vagy szerelmi csalódásom volt, vagy ilyesmi, de akkor abból sose tudtam verset írni, tehát hogy mindig inkább ilyen jó kedvemben tudtam verseket írni, és hát nyilván ez, tehát hogy nekem az egy nagyon nagy felfedezés volt, ugye mindig ilyen angolos voltam, hogy az angol költészetben, amiket már beszéltünk is, ez az angol nonsense, de sokkal szélesebben is, hogy sokkal több olyan költő van, akik akár csak ilyesmi verseket írt, ugye ezt light verse-nek szokták hívni az angol költészetben, csomó ilyen antológia van, és hogy ők ugyanolyan nagy becsben tartják azokat a költőiket, akik ilyen badarságokat írnak, és nincsen egy ilyen megkülönböztetés, úgyhogy ez nekem nagy öröm volt ezzel szembesülni, meg kicsit ilyen felmentésnek is éreztem, és hát azóta is azt gondolom, hogy ezek úgy elférnek egymás mellett a palettán, és nem feltétlenül jobb attól egy vers, hogy most az szomorú, vagy jobb attól egy költő tragikus hangvételű.
Miközben a derűd egyáltalán nem tűnt el ebben a kötetben, sőt, nekem az tűnt fel, hogy ebben a második részben jóval élesebben szemben áll egymással a maszat, a vidámság, a rendetlenség, meg ahogy írod, ez az agresszív, harsány ordított világ. De ezt jól érzem, hogy itt nagyobb a különbség? Vagy nagyobb veszély ez az ordított világ?
Igen.
Nem azt mondom, hogy mondjam, a tragikum felé fordult Varró Dániel, ezt nem mondaná, de hogy a veszély azért itt rendesen meg van építve. Én olvasóként jobban tartok az ordított világtól, mint amikor az első részt olvasom annak a veszélyeitől.
Igen, azt hiszem, hogy ez jogos, illetve örülök, hogyha ez átmegy. Igen, tehát nyilván egyrészt próbáltam is azt, hogy most ne legyen olyan könnyű minden, mint az első könyvben, meg hogy igen, kicsit legyen nagyobb a fenyegetés a mesében, hogy izgalmasabb legyen, de biztos, hogy ez is valamennyire így a külvilágból szűrődik be, vagy már így az öregedésemmel összefügg.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. A költészet napja előtti epizódban 10 plusz 5 új verses kötetre szeretném fölhívni a figyelmet, 10 felnőtteknek, 5 pedig gyerekeknek íródott, de nyugodtan lehet ide-oda olvasni. ABC sorrendben fogok haladni. Az első Csehi Zoltán, Folyid album, Kaligram adta ki tavaly, a Folyid album, azaz egy albumlap, Csehi 6. verses kötete és 10 év költői szövegeit tartalmazza, felvidéki költő a nyelv és a ritmus finom munkájáról szóló groteszk képeket tár elén, kifejezetten erős. Az érzéki fókusz a korábbi kötetekhez képest viszont a társadalmi érzékenységet mutató szövegek is sokkal nagyobb arányban megjelennek. Erdős virág, eltérő tartalom, ezt idén adta ki a Magvető. Erdős virág volt a vendégünk is, ebben a kötetében azt a kérdést teszi fel, hogy hallgatnak-e háborúban a múzsák, az ő verseiben nem hallgatnak, hanem egyenesen ordítanak. Fodor Ákos, Benső beszéd, hangminta. Válogatott versek a Feketesas kiadó adta ki tavaly. A 2015-ben elhunyt költő, a legnépszerűbb kortárs szerzők egyike, ki rendkívül koncentrált formában új és meglepő szemszögből volt képes megközelíteni a nagyon is evidensnek tűnő dolgokat, arra késztetve az olvasót, hogy nyitottabb és elfogadóbb módon figyeljen kifelé és befelé egyaránt. G. István László, Villanópor, a Magvető adta ki tavaly. G. István László kötetében a végső dolgok és a hétköznapi apróságok találkoznak magától értetődő természetességgel. Kabai Lóránt, El sem kezdett versek, a Pré kiadó adta ki idén. A 2022 őszén rendkívül fiatalon elhunyt költőnek ez az utolsó posztumusz verses kötete, 2018-tól kezdve írta és fényképezte a könyv anyagát, és a versekben régi versei is szétszerelt módon is szerepelnek, ahogy a fülszöveg írta, és hát többé már nem olvashatjuk új verseit, bizonyos módon az emlékezet kötete is ez. Kerber Balázs, Számtan a holdas estékre, jelenkor kiadó gondozásában jelent meg idén. Kerber Balázs verses prózája tökéletes narratív tükörterem, ahogy a fülszövegben Závoda Péter, a költőtárs írja, Számtalan a holdas estékre Raymond Queneaut és Italo Calvinót megszégyenítő logikával írt versek dicséretében. Nádasdi Ádám, Billeg a csónak. A Magvető gondozásában jelenik meg, majd csak májusban, de már most ajánlom. Nádasdi Ádám versei az emberélet útjának felén túlról szólnak. Ez az utazás folyamatos, billegünk a csónakban, kanyarodunk a teherautóval, viháncolunk a kertben, vagy éppen hátsó lépcsőkön szökünk föl a szobába. Szóval összegzés, számvetés, amely mindig lehetetlen, hiszen útközben vagyunk. Rékai Anett, Menetiránynak háttal, ezt is a Magvető adta ki idén. Rékai Anett fiatal költő 2022-ben kapott Petri díjat ezekért a verseiért, amelyeket most a Magvető megjelentetett, még mindig csak 25 éves, de egy nagyon érett költői hangot látunk, de mégis benne van a fiatalkor, a kamaszkor lezárása és az önálló élet indulásának első fázisai. Simon Bettina, Rengeteg állat a vonatból, a jelenkor gondozásában jelent meg idén. Simon Bettina igazi költő abban az értelemben, hogy már első kötetében sem mintákat követett, hanem keresgélt és ironikusan figyelte a saját hangját, ez pedig már a második kötete, és ez a tétje, Mi a vers. Szőcs Géza, Összegyűjtött versek, a Helikon gondozásában jelent meg tavaly. Ez a nemrégiben elhunyt erdélyi költő verseinek válogatása. Ez a költészet messze túlterjedt költői iskolákon, műhelyeken, országhatárokon. Költészete úgy folytat vége érthetetlen, de véresen komoly párbeszédet a sokszálú hagyománnyal, hogy közben sosem engedi elfelejtetni a líra zavarba ejtő játékos esetlegességének természetét. És akkor 5 új gyerekvers kötetet ajánlok. Kis Otto, Csillagszedő Mário, a Móra gondozásában jelent meg 2023-ban. Mário megfigyelte, hogy a csillagok mindig ugyanabban a messzi távolban maradnak, mégis megígéri a szomszéd kislánynak, hogy kihalássza őket a tóból. A kiadó ezzel az ünnepi kiadvánnyal tiszteleg az idén 60 éves szerző előtt, ez tehát egy régebbi kötet újabb kiadása. Lackfi János, Aranyalma, Zsák, Zsizsik, ezt is a Móra adta ki tavaly. A kötet különlegessége, hogy az anyanyelvi nevelés segítő, kedves, vicces szövegeket játékos feladatok is kísérik, tehát akik meg szeretnék szerettetni a verseket a gyerekekkel, azoknak is ajánlom. Szabó T. Anna, Dudorászó. A Magvető gondozásában jelenik meg, ez is majd csak májusban. Szabó T. Anna könyve gyerekeknek, nagytestvéreknek és szülőknek is szól. A Dudorászó fejezeteiben reggeltől estig, a hétköznapoktól, a hétvégéktől az ünnepekig és a vakációig minden időre és alkalomra találunk verseket. Jöhet eső, fújhat szél, irány az erdő, vagy éppen a meleg kuckó. Szólj, ha kell egy barát. Kortárs skandináv gyerekversek, Patat Bence fordításában ezt is a Móra adta ki. Mindenki emlékszik, vagy talán sokan emlékeznek az Ami a szívedet nyomja című svéd gyerekvers kötetre 1975-ben, amit akkor Tótfalusi István válogatott és fordított. Patat Bence csak nem 50 év elteltével arra vállalkozott, hogy betekintést nyújtson a mai északi gyerekversek világába, és ez azért is egy különleges kötet, mert ilyen még Skandináviában sem létezik, ő maga gyűjtötte össze. Végül pedig Varró Dániel Túl a Maszathegyen 2, a jelenkor gondozásában jelent meg tavaly, és a szerzővel beszélgettem.